Sziasztok, fórumozók! Érkezünk a fantasy epizóddal, mert nem maradhat el, mert hát mégiscsak egy fantasy podcast vagyunk. Ha a közéletről vagy bőrápolásról szeretnétek hallani most, hát abban sokat nem tudunk hozzátenni ez a sztorihoz. Itt van velem Gergő. Szia, Gergő!
Sziasztok!
Gergő, a bőrápolás... Nem. Na, szóval. Azért vagyunk most itt, hogy olyan játékosokról beszélgessünk egy picikét, akik mondjuk úgy, hogy ilyen make it or break it év előtt vannak, vagy nem is tudunk velük mit kezdeni, mert vannak bennük lehetőségek, de talán nem tudjuk, hogy a talent, a környezet, vagy bármi mellett ki tudják ezt hozni. Sőt, ha nagyon investálunk beléjük, draft erőforrást, akár még egy bustnak is tekinthetjük. Ugye itt minden relatív. Szóval mit jelent az, hogy boom, mit jelent az, hogy bust? Itt azért mindig kell, hogy legyen egy úgymond inercia bennünk. Szóval, kerestünk olyan játékosokat, és van bőven a ligában most jelenleg, akik egy picit most ugye szakértőknek a rangsoraiban meglepő embereik közt egyre többet forognak, és csak a tisztánlátás miatt mi szeretnénk nektek adni egy mankót, hogy ezek a játékosok lehetnek-e inkább bummok, vagy inkább busztok. Tavaly ezzel találkoztunk több ilyen játékossal is, van, aki ugye nagyon jól működött, valaki kevésbé, és... csak az óvatosság miatt csináljuk ezt. ADP-k alakulnak, mock draftok mennek, lehet velük menni ezek a játékosok, hogyha jók a megérzéseink, azonban van egy kis hang a fülünkben, ami azt mondja, hogy óvatosan, óvatosan, vagy egy másik hang, aki azt mondja, hogy ez jó lesz, ez nagyon jó lesz. Ezeket néha el kell nyomnunk, vagy néha fel kell erősítenünk, ezt döntsétek majd el ti magatok, hogy hogy álltok majd ehhez hozzá. Mindazonáltal a fantasy időszakban vagyunk. Gergő, hány fantasy ligád várható erre az évre?
De több, mint amennyit reálisan időben tudnék követni. Valahol 4 és 6 között lesz. De szeretném, hogy ez 5-nél nem lenne több ligában.
Uh-huh. Igen, nagyon sok fantasy ligába hívtak minket, tök jogosan, hát mégiscsak ugye fantasy futballal foglalkozunk, de azt is be kell látni, hogy nekünk ugye ez egy ellentmondás is, ha belegondolsz, nekünk az egyik legfeszesebb tempójú munkaidőszakunk, ami a podcastunkat illeti, hát az gyakorlatilag az alapszakasz, és nagyon nehéz mellette ugye fantasyban is, hogy is mondjam, annyira tisztán látni, és annyi időt rá szánnunk az adott csapatokra. Szóval nem mondom azt, hogy limitáljuk a csapatainkat, de hát óvatosan kell velük bánnunk, és azért azokat, akik tényleg a fan részét nézik ennek a dolognak, mert mi kísérletezünk, próbálkozunk, minél több helyen meg is kell jelennünk természetesen, azért óvatosan az, hogy túlvállaljuk magunkat ligákkal. Mert az embernek egyrészt, hogy tönkre is tudja tenni a meccsnézési élményét. Én úgy gondolom, Gergő, tehát benne vagy 4-5 ligában, és a végén már sem tudod, hogy ki az az egy-egy játékos, akire figyelj, szurkolj, mert gyakorlatilag egymást szabotálják utána a csapatok. Mert az egyik csapatomban benne nálam van Jerry Jeudy, de másik csapatban Jerry Jeudy ellenem játszik, és akkor most kinek szurkolj, hogy szurkolj. Egy ilyen morális konfliktusba kerül az ember, ugye, Gergő?
Igen, szoktam is javasolni ismerősöknek, hogy mondják, hogy inkább ezt a meccset nézzük, mert azon játszik az a játékosom, hogy ha van esetleg egy-két liga, amit priorizálsz, akkor nézd esetleg azoknak a játékosoknak a meccseit, de arra például ne nyomja rá a hatását, hogyha van egy kedvenc csapatod, csak azért, mert a te fantasy játékosod a kedvenc csapatod ellen játszik, akkor ne a saját csapatod ellen szurkolj, vagy mondjuk, hogyha a kedvenc csapatodból nálad van a futód, és szereztek egy elkapott TD-t, amit nem a futó kap el, azért ne bosszankodj. Örülj annak, hogy a saját csapatod nyer, vezet, ilyesmi. Imádjuk a fantazit, és nagyon-nagyon szeretjük ezt csinálni, de magát a meccselményt ne rontsa el, azt szerintem nagyon fontos. Inkább hozzáadjon, mint hogy elvegyen.
Igen, ezt nagyon szépen körbeérted, Gergő. Ugye a legjobb az, amikor a kedvenc csapatunk nyer, és nyerünk a fantasy hétvégéken. A legnagyobb emocionális vihar, amikor mondjuk a hétfő esti mérkőzésen a kedvenc csapatod ellen kell még a szembelévő running backnek mondjuk egy TD, hogy nyerj fantasyban. Sok sikert ahhoz. Hát igen, ez a rossz vége. És hát ugye ne felejtsük el a legrosszabbat, amikor a fantasy csapatunk is kikap, és a kedvenc csapatunk is kikap. Hát igen, ezért vagyunk itt, reméljük, hogy ezekből kevesebb legyen. Na jó van, Gergő, nézzük meg ezeket a játékosokat, és kezdjünk is egy running back-kel. És ez a running back azért vált érdekessé, mert a csapatában, ami az Arizona Cardinals, hirtelen mondjuk úgy, hogy RB1 potenciált, plafont lőttek be neki nagyon gyorsan, amikor ugye Kenyon Drake elhagyta a csapatot. Jelenleg nagyon nehezen látunk tisztán, és úgy gondolom, hogy ezért is kell róla beszélnünk, és a kérdésem a következő. Mit gondolsz? Chase Edmonds 2021-ben boom or bust? Tehát fantasy elvárások felett fog teljesíteni, vagy alatt?
Én úgy gondolom, hogy a mostani fantasy hype és nagyjából az average draft positionjéhez képest gyengébben fog teljesíteni. Egyrészt ugye azért csak jött egy James Conner, aki azért itt beleszólhat a backfieldbe, másrészt pedig ne felejtsük el, hogy amíg Kyler Murray az irányító, addig ő bőven fog futott TD-ket elvenni a futóitól. Uh-huh. Chase Edmonds szerintem egy potenciálisan jó eredményt hozható fantasy játékos, a levegőben is fogják használni, földön is fogják használni, és könnyen lehet, hogy ki brusztolja magának az első számú futópozíciót. Ezzel együtt én nem látom azt, hogy ő top 10-15 futó lenne év végére, mert pedig nagyjából ezeken a helyeken kell el, úgyhogy inkább bust-ra tenném a körülményektől függően. Hogyha sokat csúszik a draftboardokon, és meg tudjátok fogni kicsit későbbi körökben, akkor persze nyerhettek vele sokat, de a mostani szituációban én úgy gondolom, hogy ahol átlagosan elviszik, ahhoz képest neki most bász szaga van.
Így van. Jelenleg RB 29-ként megy el, és nagyon azt mondom, hogy ha ezen az ár környékén tudsz elhozni egy Chase Edmonds-ot, és ne felejtsük, hogy ez nagyon függ attól, hogy milyen féle ligáról is beszélünk, mert azért ez, ne felejtsük, hogy ez jelentős szempont. Tehát egy ilyen RB 29, ez körülbelül egy ötödik kör magassága is lehet egy 12 csapatos formátumban, és mondjuk PPR persze már Chase Edmonds-nál csak PPR. Én is így gondolom, Gergő. Tehát ötödik körben mit szerzel magadnak? Mondjuk úgy, valahol flex környékén kell, hogy legyen már az ember az egy ötödik körnél. Én úgy gondolom, hogy Chase Edmonds mellé még alternatív is kell, hogy fantasyról beszélünk, hogyha tényleg flex opciót keresünk. Ettől függetlenül, amire nagyon-nagyon-nagyon szeretném felhívni a figyelmet, hogy Chase Edmonds 3 év alatt hozott összesen 7 futott touchdown-t, és 3 év alatt összesen nincs még 1000 yardja. Szóval a futások, fogalmazunk így enyhén, hogy nem az erőssége, pedig ugye futó. Az elkapásoknál azért hozott 610 yardot, tehát átlagosan én mondjuk úgy, hogy egy 200-250 yardos játékos tud lenni, tavaly pedig 400 yardot hozott a levegőben, ami nagyon jó, és 4 TD-t. Tehát most azt mondom, hogy itt ez a differenciáljunk is, Gergő, PPR és standardben. PPR-ben még talán azt mondom, hogy megnyalhat egy top 20-at, mondjuk, de standardben nem jók a kilátások, és ne felejtsük el, hogy ezre a committee ott eléggé erősödik. Tehát ott azért ott van még James Conner, Ito Smith, Eno Benjamin, tehát ott azért nagyon-nagyon sokan vannak, akikkel el lehet mondjuk úgy vinni egy ilyen backfieldet, és ne felejtsük el, ez a kedvenc emberedet, Gergő, és megengedem, hogy te beszélj róla egy picit, hogy miért is van leginkább basztaga Chase Edmondsnak.
Most Kyler Murray? Igen, hát ahogy említettem, ez engem egyrészt nagyon jól fogalmaztál, nagyon ráültem már tavaly a Kyler Murray hype-onatra. És igen, pontosan azért, mert ő fantasy szempontból egy nagyon értékes irányító, mivel futja is a TD-ket, viszont ezért a futóitól elveszi a futott TD-ket, ahogy már mondtam, szóval ez egyértelműen negatívan hat ki. Nagyon jó, hogy felhoztad azt, hogy half PPR, PPR per standard. Standardben Chase Edmondsnak még talán flex pozícióban sem nagyon örülnék, tehát már nekem az is a határon van. PPR pontozással el tudom képzelni, hogy őt flexbe betegyem, de már kifejtettük, szerintem ő inkább bust, mint hogy beváltsa hozzá fűzött reményeket. Sokan úgy gondolnak rá, hogy ő lesz az első számú futója az Arizonának, ez lehet, hogy így lesz, de az ottani első számú futó nem bír akkora értékkel, mint mondjuk kit mondjak, most mondanám a Tennessee, de logikusan az túlzás, mint mondjuk egy Bears-nél az első számú futó.
Így van. Tehát... Pedig ha belegondolsz, Montgomery-nek is az ADP-jem harmadik kör vége, negyedik kör eleje, tehát egy kör van kettő között, és hát akkor inkább egy Montgomery-t viszek, egyetértek vele teljes mértékben, és nem is különösebben árnyalja itt a helyzetet szerintem, ez teljesen egyértelmű az, hogy picit kilőtt az ADP-je, és főleg azoknak kell óvatosnak lennie, aki mondjuk, hogy is mondjam, elsősorban elkapókra megy rá az elején a draftnak, és hirtelen mondjuk nézegeti a depth chartokat, és azt látja, hogy fú, hát nézzétek meg, itt van még Chase Edmonds, itt csücsül negyedik körben, mondjuk úgy, hogy a depth chart szerint ő az RB1, nagyon óvatosan bánjatok vele, tehát nagyon óvatosan, érzékenyen kell bánni még azon a szinten, ahol most elmegy Chase Edmonds, a saját draftünkén kell, tehát ott ő még elvesztegetett pick lehet, úgy gondolom. De menjünk is Gergő a következő emberre. Fú, de nehéz róla beszélni. Chase Claypool. Azért jó rookie évet hozott. Azért be kell látni, hogy azért Chase Claypool tavaly 62 elkapása volt, 109 target, és hát ne felejtsük el, hogy azért szerintem újonc létére 9 TD-t hozni, azt szerintem fantasztikus 873 yard, tehát most őszintén ezek nagyon-nagyon-nagyon jó számok. És méghozzá mellette volt kettő futott idéje, tehát összesen 11 TD-vel gazdagította a fantasy játékosokat, ami, hát Gergő, több mint jó, több mint jó. És hát ne felejtsük el, hogy azért az év vége fele Claypoolnak már azért kevésbé sültek a dolgok. Tehát ha belegondolsz, a 11. héttől egészen a 15. hétig már csak egyetlen egy elkapott TD-je volt. Egyetlen egy. Igen. Tehát ez jelentősen lecsökkent, és összesen egyetlen egy 100 yardos meccse volt, és utána beállt ilyen 50 yardos mérkőzésekre, és amúgy a catch rate-je jelentősen romlott. Jó, fogalmazunk így, hogy az egész Pittsburghnek onnantól fogva azért nehézsége volt, ezt ne felejtsük el, a legendás meltdown ugyebár. Ettől függetlenül, Gergő, Chase Claypool 2021-ben boom or bust játékos.
Ez az egyik kedvenc mostanában feljövő fantasy témám egyébként. Ugye itt egy háromfejű elkapó szörnyetegről beszélünk, ott van a jó öreg Juju, ott van Claypool és Deontay Johnson. Na most ők már tavaly is nagyjából ugyanazon a szinten teljesítettek mind a hárman. Viszont tavaly év elején még azért mindenki Juju-t vitte el messze először ebből a hármasból. Érdekes, hogy ez idénre megfordult, és az átlagos draft pozíciók, ahol kiviszik az emberek a játékosokat, ott Juju van legalul. Pontosan emiatt, ha a háromból választanom kellene, én mindenképpen Juju draftolnám, mert árérték arányban szerintem messze ő a legjobb. Ez csak egy ilyen kis telete annak, hogy miért gondolom azt egyébként, hogy Claypool túlságosan magasra van pozícionálva, és a mostani pozíciójához képest szerintem ő bust. Ezzel együtt szerintem jól fog teljesíteni, hogyha valahogy egy vákumba be tudnánk helyezni, és csak azt nézzük, hogy ő egy jó fantasy játékos-e vagy sem, akkor ő egy jó fantasy játékos, de túlságosan túl van értékelve, felül van értékelve szerintem. Hogyha hallgattok rám, akkor ebből a hármasból azt a játékost viszitek el, akit a legkésőbb lehet draftolni. Ez most szinte biztos, hogy Juju. És egyébként én úgy gondolom, hogy Juju is fog a legjobban teljesíteni, erről már beszéltünk, úgyhogy nagyon részleteiben nem megyek bele. Maradjunk annyiban, hogy nem Claypool lesz a legjobb Steelers elkapó idén.
Nagyon jó. És szerintem is az elvárás valahol lesz, hogy ő lesz a legjobb Pittsburgh elkapó, és ebben a kontextusban egyetértek veled. Bust. És Gergő, szerintem az egyik legjobb tanácsodat adtad, amit szerintem így az elmúlt hónapokban mondta, ezeken nagyon tetszett, hogy azt kell elvinni valóban a Steelersből az elkapók közül, aki legkésőbb mehet ki. Teljesen igazad van, mert nagyon közel lesznek, így is, mert tavaly is ez volt, és szerintem ez nem fog annyira változni, és való igaz, hogy ez egy Claypool, 12 fős ligákban, PPR, half PPR formátumban, az egy hatodik kör. És azért mások, mint mondjuk Juju, azért lehet, hogy egy-két körrel később menne ki. És én személy szerint, és hogyha már így erről beszélünk, én most a Deontay Johnson vonaton vagyok rajta nagyon, és én nem tartom lehetetlenek, hogy most három közül talán Chase Claypool fog a legrosszabbul teljesíteni, ugye a három nagy elkapó közül, a Steelersnél, és abszolút. Abszolút bust szaga van, mert kilőtt az EDP-je, és szerintem van bennünk egy ilyen fú, Claypool tényleg hozott 2-3 meccset az embereknek, de tényleg amikor a Steelers elkezdett egy picit köhögni, döcögni, akkor Claypoolnak nagyon megérződött a teljesítményén és a számain is. A talent az nagyon a helyén van, tehát úgy gondolom, hogy lehet ebből még egy igazi upside játékos jövőre, ezt szerintem nem tudjuk vitatni, mert lesznek olyan hetek, mikor ő lesz a clear cut egyértelmű VR egy mondjuk a Steelersnek, és azon a héten biztos vagy benne, hogy hatalmasat fog durantani. Igazat adok neked. Tehát ő nálam szintén az elvárások mentén haladva, én is úgy gondolom, hogy bust lehet.
Egy gyors gondolat, egyetlen egy dolgot várok, és annak szurkolok nagyon, hogy a következő két preseason meccsből az egyiken Claypoolnak eszméletlen számai legyenek, hogy még magasabbra kerüljön az ő ADP-je. Annak nagyon örülnék. Egyébként az, logikusan én nem vinném ott ki, és akkor az a tuti jól járni.
Igen, amit mondta, hogy az elvárás most tényleg nem az a kérdés talán itt Claypoolnál, hogy ki lesz hogy hol fog fantasyban elhelyezkedni, hanem hogy a három Steelers elkapó közül ő hol lesz, és ő lesz mondjuk a legjobb. Ez az elvárás, hogy ő lesz a legjobb. Nem lesz szerintem sem. Én is így gondolom. De menjünk a következőre, ez pedig Kyle Pitts, akinél azért most úgy gondolom, hogy nagyon erős a hype. És tudjuk, hogy jött egyetemről, ugye Florida környékéről érkezett. Gergő, nehéz mit mondani Kyle Pittsről. Azt tudjuk, hogy ezért egészen jó számokat hozott az egyetemi időszakában, sőt, a kiemelkedő Titan számokat, sőt, majd, hogy nem elkapó számokat, hogy őszinte legyek. Mi a gondom Kyle Pitts-el? Itt azért ilyen top 3 sávról beszélünk most, amikor itt Kyle Pitts-ről beszélünk, és ez egy top 3-ba bekerülni az egyrészt 1000 yardos évet fog kívánni. Én úgy gondolom. Azért Kelsey-nek meg lesz, Kittle-nek is jó esélye meg lesz, Waller-nek is meg lesz, és azért még ne felejtsük el, hogy ez az elit irányítók mögött érkező tight endeknél benne lehet bármi. És ugye főleg a TD volumen miatt. És hát ugye Kyle Pitts is egy jó helyre került, hiszen azért Matt Ryan egy teljesen jó irányító, aki azért kívánja jelenleg a Red Zone-ban a jó lehetőséget, és tényleg lehet Kyle Pitts az, akit azért láthatjuk így a camp videók alapján is, hogy egy igazi szörnyetek, tehát tényleg mondhatni két embert kitesz. És nagyon hasznos lehet. Tehát emlékezzünk arra, hogy Austin Hoopert is nagyon, nagyon jól tudta használni a Falcons annó. Én most azt mondom, Gergő, hogy amennyire kilőtt ez a Kyle Pitts, mondjuk úgy, hogy ár, én erre most azt fogom mondani, hogy bust. És te is tudod nagyon jól, az ADP az tehát ranking alapján jelenleg egy tight end 4. Az ADP-k alapján. Én ezzel nagyon-nagyon óvatosan bánnék. Ettől függetlenül tudjuk azt, hogy a tight endeknél mennyire nagy szakadék tud kialakulni. Én most erre azt mondom, hogy top 3-ba, hogyha mondjuk az az elvárás, oda én nem várom, én ezért mondom rá azt, hogy szerintem ez ehhez képest bust.
Igen, szinte biztos voltam benne, hogy Pitts-el kapcsolatban nem leszünk teljesen egy oldalon. Én sokat várok Pitts-től nagyon, és szerintem Pitts-nek az is nagyon megdobta az értékét, hogy elment Julio, őt szerintem ki fogják küldeni elkapó pozícióba is, onnan is sokat fog mozogni, és amit te is mondtál, én várom tőle azt, hogy ő egy red zone szörnyeteg legyen, és nagyon sok TD-t hozzon. Szerintem, hogyha Kyle Pitts-et valaki a negyedik Titan-ként viszi el a ligájában, mondjuk 2-3 körrel később, mint ahogy az első 3 kimegy, és negyedik is lesz, akkor ő már megérte. Viszont én látom azt, hogy új top 3 Titan legyen. Egyrészt szerintem a tehetsége, és az, hogy mennyit fogják használni, mivel az Atlanta szerintem rengeteget lesz hátrányban, tehát sok passzjáték lesz, ezért szerintem saját eredményén, saját értékén is tudja hozni akár ezt a top 3-at. De ha ez még egy kicsit erős vállalás is lenne, láthatjuk, hogy évről évre azért a Titan pozícióban sokat sérülnek a játékosok, nagyon sokat vannak használva, sokszor a pálya közepére a legnagyobb emberek közé be vannak küldve, még akkor is, hogyha ők nagyok is, azért nagyon sokat sérülnek. A top 3 Titan azért megkérdőjelezhetetlen szerintem, hogy mindenki azt gondolja, hogy Kittle, Kelsey és ugye Waller, és csak az egyiknek kell megsérülnie, hogy Spitz már is ott van a top 3-ban, az általam levezetett egyenlet alapján, tehát ez nem szent írás, de én úgy gondolom, hogy Piczu be fogja váltani a hozzáfűzött reményeket, úgyhogy nálam ő egyáltalán nem baszt, hanem ő a helyén van, vagy akár még stíl is lehet. A lényeg az, hogy én sok jót várok tőle. Ezzel együtt első éves Titanről beszélünk, úgyhogy teljesen megértem azt is, hogy te miért érzed azt, hogy basszaga van.
Hát nehéz feladat elé van állítva. Az EDP-je ugye negyedik kör környékén van, 12 csapatnál. Nem olcsó. Nem olcsó, ez elsődleges gondom. Ha olcsóbban igen, menne egy picit, tehát mondjuk az, hogy ilyen 6-7. Kör, akkor sima ügy. Akkor azt mondom, hogy rá kell menni picre, már csak az upside miatt is. Tehát kész. Ez nem kérdés. De nekem az, hogy negyedik körben, amikor még vihetnék running back-eket, egy picit nekem azért még ez húzza a fogamat.
De értelek, persze.
Egyetértek az okfejtéseddel, azért picben hatalmas potenciál van. Na jön a következő. CD Lamp. Gergő, CD Lamp úgy gondolom, hogy ön szerintem egy boom játékos lehet. És itt a feltevésem az, hogy szerintem jobb lehet, mint Emery Cooper, ergo mindenképpen egy igazi boom. Ha Coopernél jobbat hozol, az azt jelenti, hogy top 10 VR leszel, és ugye már tavaly is a környékén volt, az EDP-jük nagyon együtt van, ez a két játékos gyakorlatilag egy adott körben is kelhet el. Ez kb. Olyan szint, úgy gondolom, mint mondjuk a Mike Evans, Chris Godwin helyzet. És ki ne oltsák egymást, már most mondom Mick McCartney-nek, hogy ki ne oltsák egymást, könyörgöm. Ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy CD Lamb-nek most jobb éve lehet, mint Emery Coopernek.
Értelek. Szerintem CD Lamb nagyon jó lesz, boomjátékos lesz, de ha szigorúan az a kérdés, hogy jobb lesz-e, mint Emery Cooper, akkor arra a válaszom az, hogy nem. Emery Cooper az első számú elkapó, régóta első számú elkapó, nem ez az első csapat, ahol első számú elkapó, és szerintem még mindig ő az alfa. Ezzel együtt CD Lamb már tavaly is megmutatta, hogy mennyire veszélyes játékos, és nem véletlenül volt nagy a felhajtás körülötte. Úgyhogy szerintem jó lesz, szerintem boom játékos, de nem lesz jobb, mint Cooper. Szóval, hogyha ott vagyok a draftnál, rajtam van a sor, a következő 2-3 elkapóban benne van Cooper és Lamb, akkor én Coopert fogom kihúzni. Cooper. De tényleg nagyon közel vannak egymáshoz.
Nagyon, nagyon. És az a bajom egy picit, hogy ezek Coopernek még 8 TD-nél több nem volt soha. És Lamb már tavaly hozott, azt hiszem, 5-öt. Jegyzetem alapján 5-öt, és majdnem hozott 1000 yardot. Ez egy rookie évben. És szerintem Cooper nagyobb figyelmet fog kapni. És én szerintem ezt most nagyon kihasználhatja Lee CD Lamb. Nagyon, és főleg az év elején. Mikor mindenki Cooperre fog figyelni, és mindenki azt látja, hogy CD Lamb hopp, egy, akár 2 TD egy meccsen, és besül a 70-80 yard. Mert mindenki, szerintem Cooper kapja majd a jobb cornerbacket, és szerintem ez innentől fogva az ő javára hajthatja a vizet, és én most hiszem abban, hogy a CD Lamb-nek nagyon jól jöhet. Na, nézzük a következő játékosunkat, Gergő. Ez pedig, hát, ide hoztam, mert egyszerűen nem tudom kihagyni, J.K. Dobbins-t. Én aztam J.K. Dobbins, mert ő most jelenleg top RB szinten van már emlegetve. És azért be kell látni, hogy belenyúlni egy Ravens running backbe. Hát, Gergő, ez egy elkötelezettség. Azért az fú, running back by committee, ott van egy Lamar Jackson, nagyon-nagyon nehéz ott tisztán látni, és tényleg most jelenleg, ahogy J.K. Dobbinsról beszélnek, Gergő, hát, szerintem nagyon magasak lettek az elvárások. Mit gondolsz Dobbinsról?
Abban mindenképpen egyetértek veled, hogy nagyon-nagyon sokan nagyon magas elvárással vannak felé, ilyen top 5 meg top 10 RB pozíciót emlegetnek fantasyban. Nálam nagyobb a kérdőjel, mint, vagy inkább úgy mondom, hogy kérdőjelek vannak, és nem felkiáltó jelek Dobbins mellett. Azt gondolom, hogy ő egy jól teljesítő futó lehet, de ugye Chase Edmonds-nál is már beszéltünk arról, hogy ha az irányító csok futott TD-t elvesz tőled, az nem az igazi. Talán abból a helyzetből, vagy abból a szempontból jobb helyzetben van Dobbins, hogy ő vélhetően majd ki tudja harcolni magának az első számú futó pozíció, talán. De ugye náluk a sok futás miatt így is úgyis rotáció lesz. Valószínűleg ő lesz az 1A, vagy a top RB a csapaton belül, de nagyon magas az az ár, amit a mostani fantasy piacokon kérnek érte. A top 5-öt nem látom, hogy jönne. A top 10 is nagyon necces nálam, már pedig bőven top 10-es árat kellene érte fizetnie, mármint futók között. Én inkább Bustot mondanék azon az áron, ahol most el kell, összességében szerintem nem lesz rossz, akár az 1000 yardja is meg lehet, de top 10-ben elkelő futót nem draftolok úgy, hogy talán meg lehet az 1000 yardnak, meg kell lennie az 1000 yardnak, meg a TD-knek is, úgyhogy nálam ő inkább Bust.
Most hát második kör vége, harmadik kör elején megy ki. Tehát ott azért minimum az RB2 sáv. Tehát ez azt jelenti, hogy legalább egy olyan heti 12-16 pont közt hoznia kéne. És ez nagyon nehéz. Ez nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy sikerüljön. Tehát tényleg ez hatalmas az elvárás, úgy gondolom. És tényleg most már így, úgy, hogy ő ez tényleg erős committee-ben van, és tényleg nem láttunk tőle azért még annyira kiugró eredményt, az biztos, hogy a red zone-ban használják. Tehát 9 TD az rengeteg szerintem. És én is azt mondom, Gergő, ez nagyon kilőtt. Ennek túl nagy ára van. Ez önmagában ekkora érték mellett, amit elkérnek tőle, mint ellenérték, ez ennek nem lehet megfelelni. Tehát a második kör vége, a harmadik kör elején tényleg top 10 körül kéne végezni. És jó, erős upside-ot mondunk természetesen. Nekem ez egy picit sok, tehát top 10 környékét, ha belőjük, nekem akkor bust. Tehát ő szerintem bust lesz ahhoz képest, ami az EDP-je.
Egyetértünk teljesen.
Oké. Jamar Chase. Mit gondolsz, Gergő, Jamar Chase-ra? Jamar Chase egy nagyon érdekes jelenség most, ugye? Tudjuk, hogy ő ugye az első számú rookie wide receiver, aki lejött ugye a draftboardról, és ugye Bengals-ba került, világot látott cimborája mellé. Mit gondolsz? Lehet-e szerinted Jamar Chase mondjuk? Az elvárás legyen az, hogy ő lesz a legjobb Bengals elkapó. Lehet-e ő az? Uh-huh. És akkor ennek megfelelően ő bust, vagy boom?
Hogyha csak ennyi a kérdés benne, akkor szerintem ő boom. Én úgy gondolom, hogy ő lesz a legjobb elkapó, már csak az eddigi kapcsolata miatt is Burrow-val. Ahogy arról már egy másik adásunkban beszéltünk, én nem félek egyelőre a negatív hírektől, ami jött az edzőtáborból, a Bengals környékéről. Szerintem ők azért fel fogják venni a fonalat, a lépést. És igen, szerintem Jamar Chase első számú elkapója lesz a Bengalsnak, azért hozták ennyire elő, hogy az legyen, és tömni is fogják labdával, Burrow sem fogja zavarni, hogy őt kell majd tömni labdával. Én azt mondom, hogy ő lesz az első számú elkapója a Bengalsnak.
Én ezen sokat agyaltam, nagyon sokat agyaltam, többet agyaltam a kelleténél, inkább fogalmazunk így. Ha lenne úgymond empty target, tudod, abból fakadó potenciális célpont, ami mondjuk egy távozó wide receiver miatt van, stb., akkor optimistább lennék. De annyira nem vagyok az. És azért maradt Higgins, maradt Boyd, van még egy Olden Tate, tehát vannak ott azért jó wide receiverek, és nekem Jamar Chase-nek egy picit olyan hangulata van, nem tagadom. Most tegyük fel, hogy ő tényleg akkora talent, mondjuk egy Julio, DeAndre Hopkins, AJ Green, és mi volt mindig közös ezekben a srácokban, Gergő? A kevés red zone TD. Ugye? És lehet, hogy sok yardja lesz, és sok elkapása, tehát PPR-ban talán, De én most azt fogom mondani, hogy nem ő lesz szerintem fantasy szempontból a legjobb VR a Bengalsban.
Uh-huh.
Mondom, ha lennének MT targetek, tehát tényleg üresen maradt célpontok, akkor azt mondanám, hogy rendben van, Gergő, let's go, és akkor inkább ráthárítom, tudod, a felelősséget, de így nem tudom. Így most tényleg azt mondom, hogy azért szerintem Boyd lesz a slot környékén. Szerintem uh-huh. ő fog ott lenni, és ez szerintem nagyon fontos szempont lesz. Rengeteget lesz használva, és ne felejtsük, hogy Burrow-nak azért még ezek a nagyon mélységi passzai, hát oké, nem volt tragikus, de még azért egy rukitól még az nem várható, hogy ez feltétlenül rögtön süljenek, vagy álljanak. És egy picit úgy gondolkozom, hogy azért nagyon sokáig nem tudott még felszerelésben edzeni sem, és tudom, hogy nagyon jó. Fú, nagyon jó a kémia, nagyon jól ismerik egymást. Még ebben a körülményben is azt mondom, hogy az első 4-5 hete nem lesz még annyira jó. Rookie wide receiver.
Ez könnyen lehet.
Mindig ilyen.
Igen, könnyen lehet, hogy az év vége felé már jobb lesz, mint az elején.
Biztos vagyok benne. Sőt, addigra már ő lesz a wide receiver 1. De szerintem be kell majd hozni azt az első pár hétnek, mondjuk úgy, hogy a tanulását. Ami kell, hát mindenkinek kell egy ilyen. És Burrow-val még nem tudott teljesen összeszokni, úgy gondolom, hogy egy 100%-on dübörgő Burrow-val próbálkozom feltétlenül. Mondom, azért frissen kezdte a felkészülés Burrow is, és minden wide receivernek kell egy pár mérkőzés, hogy felvegye a tempót. Mindegyiknek. Ez nekem ilyen meggyőződés. És addigra már úgy gondolom, hogy ez a Tyler Boyd-nak, vagy akár még Higginsnek lesz egy pici előnye, hogy ez szorosabb legyen, mint kelljen, mint mondjuk számítanánk, és nem vagyok benne biztos, hogy Chase lesz az, aki feltétlenül mondjuk győztesen jön ki fantasy szempontból ebből, főleg az év első felében nyújtott teljesítmény miatt, véleményem szerint.
Azt akartam még bele fűzni a mondandódba, hogy sok, most azt mondtam ugye Chase-ről, hogy ő lesz az első számú elkapó a csapatnál, és ugye elhoztuk Kyle Pitts-et is, és rá meg azt mondtam, hogy igen, akár a top 3 fantasy titanben is benne lehet. Na most amennyire komoly meggyőződéssel, és magabiztosan merem ezt mondani Pitts-nél, azért Chase-nél azon túl, hogy a koncepció az, hogy neki kellene a Bengalsban az első számú elkapónak lenni, és emiatt azt mondom, hogy ő első számú elkapó is lesz, ezen túl már nagyon nem merek kijelenteni Chase-zel kapcsolatban mondjuk olyat, hogy top 10-es elkapó lesz. Tehát a koncepció és a csapat megmozdulásai miatt, hogy ennyire korán elvitték, én úgy gondolom, hogy ezt a befektetést, ezt tömni fogják, és ki akarják belőle hozni azt, hogy ő legyen a legjobb Bengals elkapó, és szerintem így is lesz. Ezzel együtt azt már nem merném kijelenteni, hogy top 10 elkapó lesz mondjuk a ligában, vagy ilyesmi. Mi Kyle Pitts-et a ligára nézve gondolom úgy, hogy nagyon jó lesz.
A pozíciójából is fakad persze, tehát nagyon, ugye már többször nézegettük az adatokat, hogy ott ezért a Titan pozícióban hatalmas szakadék tud lenni. Itt inkább tényleg a Chase-nél inkább a probléma az, hogy az első pár hét azért a rookie-knál mondjuk úgy, hogy jó, hogyha óvatos, és ne lepődjünk meg, hogyha egy picit óvatosan sikerül. Még tanulják a rútokat, azért még néha mondjuk úgy, hogy fogalmatlanul tudnak rohangálni a pályán ezek a rookie wide receiverek, ami pár hét után már kiavul, félre ne érts, de ott azért tud probléma lenni. Tehát ez azért még ott valamikor az 50%-os catch rate is bravul, főleg úgy, hogy ez egy Chase, nem az lesz, aki szépen ott a shallow környékén fog szerintem rohangálni, hanem tényleg azért mondjuk úgy, hogy mélységi targetként tekinthetünk rá. Mit gondolsz?
Igen, illetve hát sosem azért kedvelték a leginkább, mert tökéletesen futná a rútokat, ami nem árt az NFL-ben, hogyha ebben is jó vagy. Nagy, erős, életeihez képest gyors elkapó. Meglátjuk, hogy ezt mennyire fogja tudni kamatoztatni.
Érdekes lesz. Ez érdekes, ez biztos benne, hogy ezért sokszor fogjuk majd az alapszakaszban elemezni ezt a Bengals elkapó tömeget. Gergő, DeAndre Swiftnek azért most megnőtt az ára, mit gondolsz?
Ezt, hogy egy Lions futó. Lions futót ne draftoljatok, ha csak nem akarjátok mondjuk 5. számúnak, hogy egyetlen egy héten be kell ilyen majd állítani. Ugye pont egy felvett adásunkban beszéltünk arról, hogy hogyan teljesített a Lions az első előszezon meccsén, és ugye ott nem volt ott DeAndre Swift, de Jamal Williams ott volt, és tömték is labdával, és hát semmit nem tudott kihozni belőle, pedig azért Jamal Williams nem egy rossz futó, ezt megmutatta a Green Bay-ben, tehetségben nem egy top 5-ös, top 10-es futó, de egy brusztolós, használható, megbízható futóról van szó. Hát itt a Lions-ben úgy nézett ki, mintha talán nem is NFL-ben, hanem vissza kéne küldeni college-be, vagy nem is tudom, vagy a kanadai ligába, senkit sem megsértve ezzel persze. Szóval itt nekem az a komoly bajom, hogy Lions, és értem, hogy sok az elvárása, vagyis magas az elvárása az embereknek Swift-tel kapcsolatban, hiszen egy tehetséges játékos, és még az is lehet, hogy akár workhorse futó lesz belőle, tehát állandó első számú. Én nem látom benne azt, hogy őt minden héten mondjuk második számú futó pozícióban nyugodt szívvel betenném. Ilyen flexet esetleg el tudok neki gondolni, de a Lions miatt még amiatt is nem a fogomat. Állam, a Lions futók azok olyan kategóriába tartoznak, mint a New England futók, csak más az ok, ami miatt oda teszem, tehát a New Englandnél van jó futó teljesítmény, csak nem tudod megmondani, hogy az adott héten melyik futó fogja ezt hozni, vagy együtt fogják ezt hozni a futók. A Lionsnél pedig nincsen jó futó teljesítmény évek óta, soha egyetlen egy-egy meccset leszámítva. Úgyhogy én nem tudok bízni Swiftben. Ehhez képest pedig olyan helyen kell el, ahol egy első számú futónak az adott csapatban el kellene kelnie, tehát azért ott ő a top futó.
Harmadik, negyedik kör, Gergő. Az EDP-je 30-31 körül van. Harmadik, negyedik körről beszélünk. Nagyon drága. Nagyon drága. Itt RB2 sávról beszélünk. Tehát itt akár ki kell nézni például egy top 10, top 15 közti sávot. Fúf. Hát ez nagyon nehéz. Nagyon drágán mérik Swiftet. És tudom, hogy PPR-ben tényleg ügyes a keze meg. Hát, Gergő, nem tudom. Amit olyan szempontból nem tudom, hogy nem értem, hogy miért lőtt ki ennyire. Megint olyan egyéb futók kerülnek a háttérbe, amit én nem egészen értek. Tehát itt szerintem egy szimplán kilőtt egy EDP, amit már nem tudunk annyira megmagyarázni. Azért, mert RB1, hát ez nem jelent semmit. Tehát konzisztencia hol van, upside hol van, stb. Tehát majd megy egy rossz csapat, aminek passzolnia kell majd folyton. Tehát nem tudom. Hát olyan játékosokat előz meg, én úgy gondolom, amit nagyon nehéz feldolgozni. Tehát most tényleg gondolom, hogy Montgomery előtt van, akár még egy Kareem Hunt előtt van, egy Myles Gaskin előtt van. Nagyon furcsa ez az érték egy Lions futóért, és be kellett, hogy Gergő 5 percet sértett meg egy országot, Kanadát, meg egy fajt, az oroszlánokat, mert folyamatosan csak őket szitta, mégiscsak hát egy Lions, na mindegy. Egyetértek veled, nagyon sok. Ő benne tényleg van egy erős bust potenciál, ilyen szempontból, nagyon óvatosan kell vele bánni, és még azért így az off-seasonben, még hogyha sokat nem is tudunk ezekből levonni, így, ahogy most tűnünk, azt mondhatjuk, hogy mint rendszer, még azért nem láttuk feltétlenül úgy fejlődni azt a Lions-t. Szóval én most azt mondom, hogy egyetértek, és amúgy ezt picit az EDP-jén is elkezdett meglátszani Swiftnek, az elmúlt hétben elkezdett picit csökkenni az EDP-je, tehát talán erre reagálnak a fantasy football őrültek is, hogy egy kicsit elkezdték óvatosabban draftolni Swiftet, ami szerintem jó ötlet. Tehát így most azt mondom, hogy ez mondjuk lecsúszik Swift egy 5.-6. körre, Gergő, akkor azt mondanám, hogy ez rendben van. Még ha nem is boom, de akkor azt mondom, hogy ez rendben van. Oké.
Okay, persze.
Akkor már inkább
teljesen
boom.
Más. Teljesen, akkor igen, más teljesen más. Így van. Tehát más a kontextus. Nem mindegy, hogy olyan helyen kell elvinned, ahol RB2, vagy olyan helyen kell elvinned, ahol flex.
Így
vagy.
Van.
Legjobb cserefutód. Tehát teljesen más azért.
Így van. Teljesen egyetértek veled. Ez egy nagyon nehéz helyzet, főleg úgy, hogy egy picit szerintem Jamal Adams érkezését úgy bagatelizálják jelenleg, és nem egészen kezelik úgy, hogy ez egy committee.
Igen, Williams, de igen.
Bocsánat, igen. Igen, szóval Williams érkezését egy picit most szerintem még úgy bagatelizálják, és nem látják benne azt a súlyt, hogy itt azért lehet lazán egy committee. És akkor nagyobb értéket mondjuk tudom, mit megkérdezem. Kit draftolnál inkább? DeAndre Swift vagy Chris Carson?
Chris Carson simán.
Oké, okay. Mike Davis vagy...
Mike Davis.
Oké, okay. Látom, meg se vártad, hogy eszembe jusson a neve. Ez most nehéz lesz. Gordon vagy Swift?
Igen. Ez már tényleg nehezebb. Melvin Gordon.
Nekem is amúgy. És még egy utolsót, Raheem Mostert vagy Swift?
Raheem Mostert. De kérdezek egyet én is.
Na.
Josh Jacobs vagy Swift?
Jacobs.
És Kenyon Drake vagy Swift?
Swift.
Swift. Igen, nálam is ott már talán. Viszont ugye felhoztad Kareem Huntot, és nem kérdeztél rá Kareem Huntot, sokkal szívesebben vinném el, mint Swift.
Jó.
Pedig ugye RB2, csak hát egy olyan RB2, aki RB1 nem akart tudni.
Akkor lenyúlsz-e, és most egy kicsit megfűszerezem, Standard Ligában DeAndre Swift vagy Ronald Jones?
Swift, az már inkább Swift.
Nekem is. Na, jól van, Gergő, menjünk, még egy emberünk azért van, ezt még pörgessük ki. Daniel Jones. Ő a mintaképe annak, hogy ez egy make it or break it év. Ezt megegyezhetünk, hogy Daniel Jonesnak tegyük alacsonyra szerintem azt a mercét, Gergő, legyünk Jones-szal kapcsolatban egy picit megértőnek, azért mégiscsak az egyik legrosszabb támadó fal supportja volt tavaly, és nem egészen tudhatjuk, hogy mi van benne jövőre. Uh-huh. Daniel Jones jövő évben lehet-e egy top 15-ös QB, és mondjuk legyen ez most az inercia?
Mielőtt válaszolnék, szerintem annyira make it or break it Davis Daniel Jonesnak, hogy ha csak nem hoz a csapat valami kiváló eredményt, akkor ő olyan 10-12 fumble-re van attól, hogy végre legyen az NFL karrierjének. Annyi fumble-je volt eddig Jonesnak, meg annyi turnover-e, hogy szerintem onnantól kb. Csak ilyen második számú QB-ként gondolnának rá a többi csapat is. De a legjobbakat kívánom neki, jött egy nagyon jó elkapója, az egész személyzet javult, úgyhogy lehetnek ők még jók. Válaszolva a kérdésedre, nem, szerintem nem lesz top 15-ös fantasy QB, úgyhogy mondjuk basznak. Nem tudom, hányfős ligában tudom elképzelni azt, hogy ő kimenjen reálisan, mert szerintem egy 10-12 fős ligában nem megy ki. Még akkor sem, hogyha azzal is számolunk, hogy lesz néhány csapat, ahol lesz második QB is. Főleg azért, mert neki aztán szerintem a plafonja egyáltalán nincsen magasan. Igen. Hamarabb fognak kivinni egy-egy újonc irányítót, mondjuk csere QB-nak egy 12 fős ligában, mint hogy Daniel Jonesra rábökjenek. Ahogy említettem, a kisegítő személyzete nagyon sokat javult, úgyhogy lehet, hogy rám fog cáfolni, de én nem látom azt, hogy Daniel Jones komoly pályaforduláson menne keresztül, hogy nálam ő marad az alsó egyharmadában a kezdő irányítóknak, úgyhogy nálam bust lehet szinte csak fantasyban.
Szeretném azt mondani, hogy boom egy picit. Én annyira szeretném. És tudod, amikor így olvasod így az egész Giants-et, hogy visszakapják Barkley-t, megszerezték Galladay-t, aztán draftoltak egy Tooney-t, amit még ugyanúgy azt mondom, első körben még hozzá.
Igen.
Támadófa tele van fiatal emberekkel, hát ha fejlődnek. Aztán jön egy hír, hogy tömegverekedés van a Giants-nek az edzőtáborában. Most ezután mit mondjon az ember? Tehát, és akkor még azt mondja az edző, hogy őrült ennek, mert oké, rendben van, nagyon jól hangzik, de ilyen felkészüléssel, hát nagyon kicsi esélyt látom annak, hogy ez boom legyen, én is inkább a bust fele hajlok, Gergő. Ezek a pikkek tényleg az a baj, hogy amiket ide hoztunk, nagyon-nagyon nagy hype van körülöttük, és valahol olyan egyértelműnek tűnik, hogy tényleg ebbe potenciálban van lehetőség, és direkt azért hoztuk ugye ezeket az embereket, mert érdemes őket megvizsgálni, és a kockázatokat keresni. Persze fogunk majd csinálni külön showt ezekre vonatkozóan, kik a kockázatos és kik a stabil pikkek. Ettől függetlenül ezek a játékosok, akiket idehoztunk, ezek pont azért voltak érdekesek, én úgy gondolom Gergő, mert az EDP-jük egy picit magasabban van annál, mint amik a valós elvárások lehetnek. És majd, hogy nem minden ilyen felhozott játékosnál, Gergő, azért fel tudtunk hozni egy olyat, hogy ha mondjuk egy picit alacsonyabb lenne az EDP, ha mondjuk az elvárás egy picit alacsonyabb lenne, ahhoz képest, ahol mondjuk fantasybe draftoljuk, akkor már másképpen tudnánk nyilatkozni ezekre a játékosokról, ugyebár.
Igen, ezt jól levezettük szerintem egyértelmű, egy viszonyítási alap, amit mi is mindig próbáltunk behozni, az szerint, ugye mondtuk ezt, hogy boom, boom vagy bust, és érdemes mindig ezt így megvizsgálni, megnézni, hogy véletlenül hol mehet ki, ott nekem megéri-e. A másik, amit még esetleg érdemes hozzáfűzni ehhez a témához szerintem, hogy ha csak egy kicsit is komolyabban akarjátok venni a fantasyt, nem is a komolyabban a jó szó, hanem hogy nem csak leültök, és akkor ó, csináljunk egy fantasy draftot, aztán majd meglátjuk, hogy évközben egyáltalán figyelek-e a ligára. Ezt természetesen ne tegyétek véletlenül sem, mert csak a többi embernek az élményét is elrontjátok, nem csak a sajátotokat. Mindig, ha már beültetek, akkor az egy elkötelezettség, csináljátok végig a szezon. És ha már végig csináljátok, és nem csak a drafton vagytok ott, akkor szálljatok rá egy pici időt, és ne az legyen, hogy csak névre mentek rá, és az ismert neveket draftoljátok le. Nem kell olyan nagy energiát belefektetni ahhoz, hogy rá tudja arra jönni, hogy ez egy ismert név, de már nem olyan jó. Tehát vagy nem jó körülmények között van most az adott csapatában, mint mondjuk Swift, akinek azért már felkapták a nevét nem csak fantasyban, hanem az egész ligában, mert egy tehetséges játékos, vagy AJ Green-t ne draftoljátok le az elején, csak azért, mert ő AJ Green. Hatalmas szerelem van köztem és AJ Green között, ezt Peti meg tudja erősíteni, még tavaly is szurkoltam neki nagyon.
Mi van ezek a Bengals játékosok, mert ugye én Mixonbe vagyok nagyon szerelmes, ezek valami...
Nem tudom. Jó a sisakjuk, vagy valami. De most nem látom azt magam előtt, ahogy ebben az adásban is beszéltünk róla talán, hogy ő most második számú elkapó lesz, vagy negyedik számú. Nem lehet ezt így megmondani biztosan, sőt, vannak olyan játékosok, akikről meg már biztosan meg lehet mondani, hogy eljárt fölöttük az idő. Ne vigyétek el azért Randall Cobbot nagyon hamar, mert most ő visszakerült a Green Bay-be. Valószínűleg jobb lesz ott, mint tavaly volt, de nem hiszem, hogy top 2-3 elkapóban benne lenne.
Így van, ez így van. És hoztunk nektek arra példát, hogy mi van, hogyha csak egy rankinget nézem, mi van, ha csak a depth chartot nézed. Mert ugye, ahogy pont mondtuk, a depth charton mondjuk nagyon jól mutat egy Chase Edmonds, de nagyon jól mutat az EDP-n mondjuk egy DeAndre Swift. Pont olyan példákat hoztunk, nagyon jól mutat mondjuk egy jó környezetben Daniel Jones, hiszen egy Saquon Barkley meg nagyon jó elkapók veszik körbe. És még sorolhatnánk, azért hoztuk őket, hogy azért lássuk be, ugye ott van a Jamar Chase féle hype egy nagyon korai körös wide receiver esetén, hogy óvatosan kell bánni ezekkel. Ez volt kizárólag csak a cél, hogy átadjunk minél több szemléletet ezzel kapcsolatban. És nagyon szépen köszönjük, hogy végighallgattatok minket. Gergő, nagyon-nagyon kis hasznos gyakorlat volt ez nekünk is szerintem, hogy végig tudtuk nézni ezeket a játékosokat, és mindenkit nagyon szeretnénk kérni, hogy a elégedettség kérdőívünket légy szíves, szálljatok rá 5 percet, hogy kitöltsétek 5-2 maximum, a kommenteket külön várjuk, névtelen, és tényleg a legjobb az, hogyha leírjátok nekünk tényleg, hogy mit szeretnétek, mibe fejlődjünk, mibe vagyunk jók, mire fektessünk még többet. Ez nagyon sokat jelent nekünk arra, hogy tényleg a lehető legjobb show-val tudjunk nektek szolgálni, mert hát azért vagyunk itt. Szóval, várunk mindenkit Discordon, YouTube-on, Spotify-on, meg ahol vagytok, verjétek szét a feliratkozás gombokat, a like gombokat, verjük meg az algoritmusokat, segítsetek nekünk, hogy egy kicsit előrébb kerüljünk. Na, még egyszer köszönöm szépen, hogy végighallgattatok minket, és nem felejtsétek el a legfontosabbat, a fantasy futball lehet, hogy nem valós, de a győzelem és vereség az. Sziasztok!
Sziasztok!